Szerintem azokat, akik három lépés távolságból figyelik a gyülekezetek életét, lehet, hogy ott vannak minden vasárnap a templomban, de mondjuk nem presbiterek, nem beszélgetnek a lelkészükkel. Szakmai kérdésekről azoknak önmagában furcsa lehet az, vagy szokatlan, hogy a lelkészeknek is kell, vagy lehet továbbképzésre menni. Úgyhogy kezdjük innen, kérlek, hogy miért kell a lelkészeknek továbbképzésre menni?
Hát a legegyszerűbb válasz erre szerintem az, hogy mivel a lelkészek képzett emberek, tehát 6 évet tanulnak, mielőtt ugye megkapják a lelkészképesítő diplomájukat, azelőtt 6 évet tanulnak egy teológiai intézményben, és ez a képesítésük, ez folyamatosan, hát most így mondom, hogy szinten tartásra, vagy megfrissülésre van ítélve. Két oldala van ennek a továbbképzésnek. Az egyik az, hogy ismeret anyagok szintjén is, most így mondom, hogy tartják a lépést. Hallhatnak olyan dolgokról, amikről nem tanultak korábban a iskolapadokban. A másik pedig, amiért azt gondolom, hogy jó kezek, főleg amikor egy pár napra, 2-3 napra kiszakadnak a lelkész kollégák a parókiáról, vagy a gyülekezetből, és mondjuk, mint ahogy én szoktam Mátraházán továbbképzést tartani, az egy picit a lecsendesedés, az önmagunkra való odafigyelés, egy kicsit a kilépés a megszokottból. Szóval ennek van egy ilyen lelki, vagy mondjuk így, hogy ilyen önmagunkkal törődő, önmagunkra odafigyelő haszna is, és szerintem ezért jó, hogyha tudják a gyülekezeti tagok, hogy miért érdemes elküldeni, nem csak elengedni, hanem elküldeni a lelkészeket a lelkész továbbképzésekre.
Azt még tisztázzuk, hogy egyébként ez jogi értelemben kötelező, tehát valaki előírja a lelkészeknek, hogy bizonyos időközönként részt kell venni, pecsétes papírt kell valakinek erről bemutatni, vagy ez egy lehetőség a lelkészeknek?
Hát ez egy izgalmas kérdés. Van erről törvény, hogy a lelkész továbbképzéseken részt kell venni, bizonyos időszakokon belül hány kreditet kell összegyűjteni, viszont a kötelezettséget nem szankcionálják, mármint a nem teljesítést, úgyhogy ebben az értelemben is, most legalábbis a Magyarországi Református Egyházban ennek nincsen következménye, hogyha valaki nem jár el ezekre a lelkész továbbképzésekre, vagy nem gyűjt elég kreditet. Ez a pontos megfogalmazás.
Köszönöm az elméleti hátteret, és akkor picit még, hogy utaljak vissza arra, amit mondtál, mi történik a teológia tudományban néhány évtized alatt, ami olyasmi, amit mondjuk évtizedekkel ezelőtti teológiára járó lelkész tanoncok még nem hallottak, ma pedig már egy továbbképzésen hallhatnak. Most ezt azért kérdezem, mert ugye erre utaltál az előbb, és mondjuk feltételezem, hogy nem tudom, egy informatikai képzésben tényleg pár év alatt is hatalmas változások történnek, vagy az orvostudományban, de a teológiában mi az, ami új dologként kerülhet elő?
Hát alapvetően nem is az a kérdés, hogy itt évről évre valami teljesen újat kell mondani. Ez a teológiában véleményem szerint nem is annyira megvalósítható, hiszen amit 2000 évig nem mondtak el, arra azért oda kell figyelni, hogy mi az, ami annyira új. Itt most az én epés megjegyzésem bezárva. Azért a 6 év ugyan hosszú, és ebből ugye 5 év az elméleti képzés a teológiai lelkészképző intézményekben, de hát mindent ott sem lehet megtanulni. Ez az egyik dolog. Tehát, hogy 5 év is egy behatárolt idő, a 10 fél év, abban ugye azért nagyon-nagyon sok tantárgy van besűrítve, a tantárgyaknak leginkább az alapszintjeit lehet átadni. Például én homiletikát tanítok, homiletikából 3 fél év van, ez 30 órát jelent. Tehát 30 óráig találkozunk a leendő lelkészekkel, ahol a prédikálásnak az elméleti szintjét megtanítjuk. Hát azért ettől több van nyilván ebben a tantárgyban, vagy ebben a tudományágban, és hogyha újra lehet velük találkozni már gyakorló lelkészként, akkor nyilván az ember olyat tanít, ami ott nem fér bele a menetrendbe vagy a kurikulumba. A másik pedig az, hogy másképpen hallgatják a teológus hallgatók mondjuk 21-22 évesen, hogy kell prédikálni, illetve másképpen vesznek részt a lelkész továbbképzésen, amikor mondjuk 5-10-15 év van mögöttük, és olyan releváns tapasztalat, ami aztán teljesen más fület ad nekik. Teljesen másképp hallgatják akár ugyanazokat az ismeretanyagokat is vissza, hiszen már ugye a saját bőrükön tapasztalják hétről hétre, akár a lelki gondozást, akár a prédikálást, akár a hittanúratartást, vagy akár a, most így mondom, a reformátori teológiának bármilyen apró vagy nagyobb kérdéskörének az átbeszélését.
mert hogy, és nem akarom megbántani a teológusokat, csak önmagában a diák létből indulok ki most a felvetésemmel, mert hogy mondjuk, amikor az ember tanul valamit, akkor alapvetően mondjuk lehet, hogy az lebeg a szem előtt, hogy a vizsgára mit kell tudni, hány pontot kell összeszedni, milyen egyet kell szereznem, hogy átmenjek. Amikor meg már 10-15 éve végzi a hivatását, akkor más szemmel, füllel hallgatja az, akár az egykori tanárait.
Hát úgy hallom, hogy a riporter is volt ült egyetemen. Tehát én azt gondolom, hogy persze ez is része, hiszen egy vizsgának sikeresnek kell lennie, azért vannak ott, hogy sikeresen teljesítsék a tanulmányokat, de én nem erre gondoltam az előbb elsősorban, hanem arra, hogy más, főleg a gyakorlati teológiában, hogy én ezért soroltam az előbb ezeket a tantárgyakat, szóval hogy a gyakorlati teológiában más az a tudás, amit az ember könyvből olvas el, és más az a tudás, amikor már reflektálva van jelen, mondjuk egy ilyen képzésben, hiszen már a saját életének minden mozzanatát benne látja az elhangzottakban, és megítéli, hogy ez most így van, nem így van, ez most hasznos, nem hasznos, van bármiféle hozadéka, vagy töblete, vagy nincs. Tehát én inkább erre utaltam, hogy aki mondjuk néhány éven keresztül gyakorló lelkipásztor, és egy gyakorlati teológiai lelkész továbbképzésbe beül, vagy elmegy, elutazik, akkor onnan teljesen másképpen hallgatja végig ezeket az ismeretátadásokat.
Egyel lépjünk közelebb a konkrét témánkhoz. Ugye Mátraházán november 5 és 8 között lesz egy lelkész továbbképzés. Ez adja tulajdonképpen az apropóját a mi beszélgetésünknek. Hogyan képzeljük majd el ezt a lelkész továbbképzést, meg nyilván másikat is? Tehát mi történik itt? Prédikációkat hallgatnak a lelkészek egymástól, vagy mint egy egyetemi órán, mondjuk akár te is homiletikai kérdésekről beszélsz, vagy kis csoportos beszélgetések vannak, vagy ezek mindegyike? Hogyan képzeljünk el egy ilyen 3 napot?
Is, tehát mind a kettő benne lesz, amit az előbb felsoroltál. A továbbképzésnek a módszertana az ez, hogy vannak előadások, amelyek ezeket a plusz ismereteket biztosítják, illetve vannak olyan prédikációk, amit akár nem is ők írtak meg, hanem mondjuk így, hogy példaként átadható, bemutatható, és aztán, ha időnk engedi, persze ez függ attól, hogy a 3 napban mit tudunk bele sűríteni, akkor ők is dolgoznak, tehát ők is műhelyi munkába vesznek részt, és alkotnak egy-egy prédikációt, akár egyénileg, akár pedig ilyen kis csoportos munkában.
Oké, és akkor beszéljünk a konkrét témákról. Önmagában ennek a lelkész továbbképzésnek azt a témát adtad, hogy tabu témák a szószéken, és itt 4 példát is felhozol a meghívóban, ez a pénz, a szex, a politika és a tragédia. Először általánosságban, ahogy kérdezzelek, aztán akár mind a 4-ről beszéltünk egy-egy gondolatot külön, hogy szerinted mi indokolja azt, hogy vannak tabuk a szószéken, és ezzel te hogyan találkozol, akár gyakorló lelkészként, akár teológiai tanárként?
Hát tabuk azért vannak, mert vagy társadalmilag prűd a téma, vagy pedig a személyiségnek válik, mondjuk így, hogy nehézzé, terhessé, nehezen vállalhatóvá egy-egy témának a szószékre vitele, mármint a prédikátor személyiségének. Tehát, hogy én ezt így látom, hogy ezért vannak tabu témáink, mint hogy egyébként a társadalomban is vannak tabu témák, amikről hát nem nagyon szoktunk beszélni. Az ugyanígy megtörténik szerintem egy gyülekezetben is. Én ezt látom.
És ez már a teológiánál kezdődik egyébként?
Hát lehet, hogy a teológusok egymás között talán szabadabbak. Azt gondolom, hogy talán ez igaz. De ahogyan gyülekezetbe kerülnek, hát nyilván mindenki, tehát egy gyülekezet a maga egységében válik gyülekezetté, aminek része a prédikátor vagy a lelkipásztor, illetve hát nyilván a gyülekezeti tagság, és hát azon belül tapintat, az érzékenység, az odafigyelés, ezek már azért mind meghatározóbbak, és szerintem itt talán több az a terület, amire már nem nagyon szívesen merészkedik el egy lelkész, amikor igét hirdet.
És te most miért érezted fontosnak, vagy időszerűnek azt, hogy a tabu témákat, így felsorolva is, egy lelkész továbbképzés elé vidd, ráadásul úgy, hogy mindezt ráteszed a meghívóra, és nem csak lelkészek látják, és tudjuk mi is, hogy ti majd ilyen tabukról fogtok beszélgetni.
Hogy a Biblia nagyon sokat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és hát egyszerűen nem életszerű, vagy nem jó gyakorlat, hogyha a Biblia tanítást ad, a Biblia útmutatást ad, akár a szexualitással, akár a pénz kezelésével, akár a hatalomra való tekintettel, akár a tragédiákra nézve, akkor annak ugyanúgy tanítania kellene a gyülekezeteket, akár a vasárnapi igehirdetésekben is. Tehát az, hogy egy közösség mondjuk talán még picit fél a témától, vagy egy prédikátor egy kicsit tartózkodóbb egy-egy témától, ez még nem jogosít fel bennünket arra, hogy akkor ezeket teljes mértékben negligáljuk. A másik ok, az pedig, hát ezek személyes történetek, hogy én 20 éve vagyok lelkipásztor. Én alapvetően bátornak érzem magam, tehát én nem érzek gátlásosságot, tehát nem provokálok, ez fontos, de alapvetően el tudom mondani azt, hogy ha egy nehezebb téma van, akkor miért van. És hát a beszélgetéseimben jönnek ezek leginkább elő. Most ilyenek jutnak eszembe, hogy amikor egyszer beszélgettem egy esperessel, és az adakozás, meg a pénzkezelés témája jött föl. Egyébként ez akkor volt, amikor a Duna TV Érligetről közvetítette az istentiszteletet 2021. januárjában, és ott például az adakozásról volt szó. És hát azért sokan megnézték, lelkipásztorok is, meg gyülekezeti tagok is, és hát volt, aki mondta, hogy hát igen, ez bátor volt, hogy több százezer ember, vagy akár millió ember előtt ilyen nagyon-nagyon hétköznapi és gyakorlati témáról beszélünk. És amikor az esperessel beszélgettem, az egyik esperessel, akkor mondta, hogy egyszerű is prédikált adakozásról a gyülekezetben, de ott a gyülekezeti tagok egynémelyike kifejezte, hogy hát ez egy nehéz téma, és hát azóta ezt nem vette elő, pedig ő még régebb óta szolgál, mint én. Vannak ilyen történetek. A Duna TV-s közvetítés után az egyik tanítványom is, aki már azóta gyülekezetben szolgál, ott ugye úgy kezdtük az istentiszteletet, hogy Érligeten minden január 3. vasárnapján, amikor már elkészül a zárószámadás, meg lezárjuk az előző évet, stb. Akkor van egyfajta kialakult rendje, vagy hagyománya, hogy minden január 3. vasárnapján az adakozásról szól a tanítás, és így utána van egy beszámoló, gazdasági beszámoló, némi útmutatás, némi nyilván kérés, hogyha éppen úgy van a gyülekezet élete, hogy mire fókuszálunk az adott évben. És ezt elmondtam a TV közvetítés alatt is, hogy mert sokat gondolkodtunk rajta, hogy mit adjunk, úgy döntöttük, hogy magunkat adjuk, és erre rengeteg visszajelzés jött, rengeteg. Fölhívott egy ismeretlen ember, azóta is kapcsolatban vagyok vele, aki szörfölt a Duna TV-n, és ott maradt, és ott ragadt, és meghallgatta, és akkor volt is egy gyűjtés ilyen érdi rászoruló családok, olyan 350 adag ételt hordunk szét vasárnaponként, ez nem az érligeti gyülekezet, hanem ez egy ilyen nagy közös keresztény gyülekezetek közötti, vagy felekezetek közötti nagy diakóniai kezdeményezés. Ebből egy a miénk, egy vasárnap, és akkor annak nyilván ára van. Fölhívott, hogy ő egyszerűen ott maradt, ott ragadt, végighallgatta, mennyire jó, hogy ilyen érthető, hétköznapi, az életet érintő témákról is lehet hallani a tévéképernyőink keresztül, ami egy templommal zajlik, és azóta is minden évben támogatja ezt az ételosztást. Abba kezdtem bele, hogy az előbbi a tanítványom az mondta, hogy azt ő is bevezeti, hogy akkor egy évnek egy konkrét vasárnapja az adakozásról való tanítás. Aztán teológiai istentiszteleteken volt, kétszer is egymás után, két évben is egymás után, hogy a szexualitásról volt szó. Hát ott van 70-80, 18 és 24 év közötti fiatal zömében, hát nyilván vannak idősebbek is, nyilván vannak családosak is. De azért ez akkor mégiscsak arról szól, hogy az ember a jövendőbeliét keresi, nyilvánvalóan saját maga megélt hitén keresztül és a bibliai igény keresztül értelmezi a szexuális tisztaságot is, a Biblia útmutatóit is. És hát amikor ezt elmondtam, például az elsőt, az Pál apostol leveléből volt, az, akkor azért az ott látszott a szemeken, hogy elég riadtak voltak, de hát nem mondtam más, csak azt, ami benne volt, tehát hogy nem egy morális, vagy ilyen moralizáló valami volt, hanem a tanítása. már hogy látja, hogy gondolkodik szexualitásról is. És hát, hogy ez is egy példaadás, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy igen, lehet beszélni igeszerűen ezekről a kérdésekről, mert az ige tanít bennünket. A második az Dávid király, Becsabé történetéhez kötődött, hogy ez már inkább a paráznaságról beszélt. Ott is már harmadik éven mondták, amikor már nem szexualitásról volt szó, hogy na hát akkor már csalódottak, mert már ezt várják tőlem. Igen, föl lehet erre szabadulni, lehet erről beszélni. A hatalom kérdése, a politika kérdése, arról is volt itt egy sorozat Érligeten, még a megelőző választás előtt egy évvel, mert akkor nagyon úgy nézett ki, hogy éles társadalmi megoszlás következik, és akkor inkább próbáltunk ilyen preventív módon elébe menni, hogy a gyülekezetű egységünket ne bontsa meg, és hogy mit higgyünk, mit gondoljunk, mire tanít bennünket a Biblia a politikához való viszonyulásunkról. És a gyülekezet mindig megijed az elején, pedig már azért itt vagyok egy pár éve, és amikor véget ér, akkor mindenki megnyugszik, hogy nem ment át ilyen aktuál politikai érvelésbe, vagy sárdobálásba, vagy vádaskodásba, vagy bármibe, hanem hogy arról van szó, amiről a Biblia tanít bennünket. Na hát ez lenne a cél, hogy erre adjunk jó mintákat, jó példákat, akár prédikációkat, beszélgessünk. Én szerintem a lelkészek nagy része tele van ezzel kapcsolatos gondolattal, talán még elfojtott gondolattal is, ami ugye nem nagyon talál utat egy gyülekezetben, és hogy akkor találjuk meg azt a módját, azt az utat, amivel ez kommunikálható, amivel ez az igei tanítás, és most merem remélni, hogy azért megalapozom, hogy tiszta tanítások a gyülekezethez elérkezhetnek, és nevelhetik őket az ige szerint.
Most ugye a saját példáidat mondtad, amit az érlegeti gyülekezetben te a szószéken elmondtál, vagy a teológián elmondtál a fiataloknak. A lelkész továbbképzést, ha jól értem, olyan reménnyel vagy, hogy a lelkész továbbképzés hatására az ott jelenlévő lelkész társaid elég bátrak lesznek ahhoz, hogy pénzről, szexualitásról, politikáról és tragédiákról is merjenek tanítani a gyülekezetükben. Ezt jól értem?
Igen, tehát a cél nem az, hogy innentől kezdve minden vasárnap pénzről, szexualitásról és politikáról szóljanak a prédikációk, hanem az, hogy amikor olyan ige adatik az Isten szent lelke által, hogy az mondjuk éppen a szexualitást érinti, vagy éppen a politikai hatalmat érinti, akkor ne féljünk, ne ijedjünk meg tőle, hanem merjük ezt fölvállalni, és merjünk úgy beszélni róla, úgy tanítani róla, vagy úgy prédikálni róla, hogy azt az írás adja, hogy az az igében benne van. És hogyha erre látunk jó modelleket, vagy jó példákat, hogy az előbb mondtam, akkor hát, ha valaki még bátorságot is nyer hozzá, nyilván nem tőlem, mert azért az baj lenne, hogyha ezt most nekem kellene itt befolyásolnom, de hát, hogy az Isten lelke által eljut oda, hogy felvállalja.
És mi van akkor, ha jól értem az érdligeti gyülekezetben, ez nem volt ilyen, de mi van akkor, hogyha egy gyülekezeti tag, vagy több gyülekezeti tag bármelyik téma miatt annyira felháborodik, hogy az istentisztelet után mondjuk ezt szóvá teszi a lelkésznek, vagy akár el is marad a gyülekezeti alkalmakról, mert mondjuk az adakozásnál úgy érzi, hogy már megint pénzt kérnek, és én nem tudok adni, mert nekem sincs, vagy mert a politikánál úgy érti, ahogy érti, lehet, hogy a lelkész nem úgy akarta, de ő félreérti, és úgy érzi, hogy a lelkész azt mondta, hogy erre kell szavazni, vagy erre nem kell szavazni, vagy bármilyen, megharagszik, és soha többet nem jön. Szóval, hogy volt-e ilyen nálatok, és szerinted hogy kezelhet egy ilyen helyzet egy lelkész?
A kommunikáció felelőssége az megmarad rajtunk, tehát nyilván ezt nem tudjuk ledobni, vagy ettől megválni, tehát jól kell kommunikálni, ez biztos, hogy így van, tehát érthetően, tisztán. Amikor én adakozásról beszélek, soha nem beszélek arról, hogy pénzre van szükség. Soha. Mert hogy az adakozás nem arról szól, hogy bajban van a gyülekezet gazdálkodása, és akkor most prédikáljunk róla, hogy legyen több pénzünk. Ez baj, ha így van. Ez szerintem nem a szószékről kell megoldani ezt a történetet, hogyha bárhol ilyesmi előfordul. Erre van a presbitérium, nyilván imádkozni kell, tusakodni kell, bölcsességért. Én egyébben most nem megyek bele, de nem gondolnám azt, hogy most nincs pénz, akkor prédikáljunk róla, és lesz pénz. Ez eleve egy hibás hozzáállás. Amikor az adakozásról van szó, akkor annak van egy teológiája, egy nagyon-nagyon mély teológiája, ez a hála áldozatnak a teológiája, és ha ezt mindenki, most azt mondom már, mintha prédikáló lelkészek jól értik, és önmaguk is szabadok rá, mert azért ez egy nagyon fontos dolog, hogyha példákról beszélünk, akkor nyilván a lelki pásztor is példa, akár adakozásban is, minden másban, és a gyülekezet mindent lát, azért ezt ne felejtsük el. Szóval nyilván hitelesen, tisztán, és az ige szerint kell erről beszélni. Amit kérdeztél, ez egy valós kérdés, hiszen amikor adakozásról beszélnek, akkor ezért egy picit mindenkinek összeszorul a gyomra, mert valahol ebben a gyülekezeti tagjaink nem szabadok. És úgy hallgatják végig, hogy hát, hogy ők hol kevesek ebben az elhangzottakhoz képest. És éppen ezért az én célom mindig az, hogy felszabadítsam őket. Tehát nem, Isten nem összeget vár tőlünk, hanem a szívünket várja, és akkor, amikor mondjuk kis nyugdíjasunk egy hónapban csak 5000 forintot tud adni, míg a vállalkozó meg 500 000-et tud adni, ekközött nincsen értékbeli különbség, ha mind a kettő jó szívvel és tiszta szívvel adja. Tehát nem azért, hogy mutogassa magát, vagy bármi ilyesmi, vagy kikürtöltesse magát, ugye, hogy a bibliai szóval éljek. Tehát egyszerűen Isten a szívet nézi. Az özvegy azt, hogy két filléri az ugyanannyit ért, mint a farizeusé, aki a tizedét bedobta a perselybe. Úgyhogy még talán többet, mert ugye ők meg tudjuk, hogy milyen motivációból tették. Ez az egyik. A másik ugye a politika, ez valóban egy veszélyesebb terület, de azt gondolom, hogy Istennek van tanítása arra, hogy a hatalmat mire adja, hogy ki a legnagyobb hatalom, ezt tudjuk, hogy az övé. Hogy lehet élni. Van tanítása arra, hogy akik a társadalomban ugye a hatalom alá vetettek, azoknak mi a felelőssége, hogy imádkozzanak a feletteseikért, vagy a feljebb valóikért, a vezetőikért. Azt gondolom, hogy ebbe is lehet igeszerűen, tehát én semmiképpen nem szorítanám be az aktuális, éppen aktuális feszültségek közé a politikáról való beszámolót. Tehát ehhez azért meg kell érni ige hirdetőként is, illetve kommunikációt, ezt már mondtuk, ahhoz, hogy szabadok legyünk, tehát szabadon tudjunk beszélni róla, és hát ha van célja, akkor pont ez lenne a célja, hogy ez a szabadság, ez hát terjedjen a gyülekezetben is. És én azt tapasztalom, hogy ez működik, tehát ezért se a pénzért, sem a politika miatt még senki nem ment el tőlünk. Más dolgokért már igen, tehát minden gyülekezetben van, hogy valaki itt hagyja a közösséget, de nem tudok olyanról, hogy valaki ezért ment volna el.
Negyedik témát még egy kicsit fejtsük ki, a tragédiáról beszélünk egy szót, hogy itt mire gondoltál, amikor beírtad ezt a témák közé? Talán ezt a saját felsorolásodban sem mondtad, hogy te hogyan prédikálsz a tragédiáról. Mit értesz ez alatt a szó alatt?
Igen, hát ez egy picit kakukktojás, ezt jól érzed, te is. Arról van itt szó, hogy amikor történnek ilyen természeti csapások, vagy akár ilyen társadalmi tragédiák, tehát természeti csapáson például egy földrengés, egy árvíz, egy bármi hasonló, ami meg ilyen társadalmi vagy politikai csapás, tehát háború, valamit megtámadnak, emberek halnak meg értelmetlenül, stb. Tehát ami nem kellett volna, hogy megtörténjen, és mégis megtörtént. Ezekre hogyan tud tanítást adni egy ige hirdető? Már pedig, amikor mondjuk történik egy ilyen világot megrázó esemény, és most nem csak az Ukrajnában zajló háborúra gondolok, amikor mondjuk volt a 9-11 Amerikában, akkor azért az egy, tehát amikor tele van vele a tévé, tele van vele most már az internet, mindenki erről olvas, ezt hallgatja, ott van, és ugye az ember fölteszi a kérdést, hogy miért, vagy egyáltalán mi történik, és akkor mondjuk vasárnap valami olyan, mintha semmi nem történt volna, pedig az emberek életét ezt tölti ki. Valami teljesen másról, valami tényleg nagyon távoli témáról történik a prédikáció, akkor ugye eleve nehéz megszólítani a hallgatóságot. Vannak úgynevezett témaprédikációk, és amikor ilyen történik, tragédia, csapás, akkor azt gondolom, hogy a témaprédikációnak van létjogosultsága. És lehet arról beszélni, hogy igen, a Biblia is ad tanítást tragédiákról, ad tanítást csapásokról, és hát segítsük a gyülekezeti tagjainkat ezeknek a feldolgozásában, hogy ne csak politikai szakértők, vagy ne csak természettudósok, vagy bárki mondja el, hogy mi történik, például itt volt a Covid, vagy bármi, hanem az igének mi a tanítása, és hogy ebben nyerünk. Én legalábbis ezt gondolom, ezt hiszem, hogy ebben nyerünk legvégső soron békességet.
Igen, csak ezek a témák is, amiket most felsoroltál, háború, Covid, 9-11, ezek szinte olyanok, mintha a politikáról beszélnénk, mert sok esetben ezek is ilyen végletekig meg tudják osztani az embereket. Tehát tényleg csak egyet mondjuk Covid, hogy akkor aki nem is hiszi, hogy volt ilyen vírus, vagy aki azt mondja, hogy laboratóriumban valaki kitervelte, akkor az oltás ellenesek, az oltástagadók, az oltást ötször fölvevők, szóval, hogy tényleg ilyen egészen vad ellentétekbe csapott át a társadalom, és ilyenkor szerintem azért nem lehet könnyű egy lelkésznek kiállni a szószékre, mert minden bizonnyal valamilyen mértékben a gyülekezeti tagok is megosztottak ezekben a kérdésekben. Persze pont ettől tabu, de hogy szerinted ezt, hogy lehet egy lelkésznek ebben a helyzetben jól prédikálni?
Az, hogy mi a társadalmi teendő, például amikor kérdés volt, hogy akkor most szabad-e oltani, vagy nem, az azt gondolom, hogy nem egy lelkésznek a felelőssége, hogy ezt eldöntse, vagy erről lebeszélje, vagy rábeszélje a gyülekezetét. Az, hogy eleve ilyen események megtörténnek, hogy egy világjárvány emberéleteket szed, és hogy ezt egyáltalán miért engedi Isten, meg hogy akkor hogy történik ez, mit kell erről gondolni, mit kell erről tudni. Az önmagában azt gondolom, hogy egy óriási nagy kérdőjel, amikre válaszokat várnak a gyülekezeti tagjaink, tehát magára a jelenségre. Az, hogy milyen megoldást követel, akár politikától, egészségügytől, társadalomtól, bármitől, abban meg azt gondolom, hogy abban tényleg, tehát ami ilyen megosztó téma, kicsit ha párhuzamot vonhatok, akkor az aktuál politikában én soha nem merészkedem bele, pont emiatt, mert egyrészt változékony roppant módon, vagy nagy sebességgel tud hirtelen átfordulni egyik oldalról a másikra, és akkor, amiről múlt héten beszéltem, lehet, hogy jövő héten már nem is lesz aktuális, tehát ezért én nem is megyek bele, de ugyanez igaz a mondjuk ebben a Covid helyzetben is, hogy nagyon erősen átpolitizált, illetve nagyon erősen ilyen végletesített társadalmi témákban borzasztó nehéz, sok részletre kiterjedő, megfelelő mélységű és igei tanításokkal ezeket helyre billenteni. Tehát én ilyen célokat nem tűzök ki magam elé. Az, hogy a Biblia tanít csapásokról, tanít arról, hogy Isten kezében vagyunk, tanít arról, hogy a világ megromlott, és a romlás úgymond az ott van, jelen van folyamatosan. Ezeket meg szerintem kötelességünk mégiscsak valójában érthetően elmondani az adott gyülekezetnek, hogy tudjanak ezzel mit kezdeni.
Van már visszajelzés lelkipásztor kollégáitól Mátraházával kapcsolatban? Tehát ez a tabu témák felhozatala, ez inkább felkeltette az érdeklődését a lelkészeknek, vagy kivárnak, vagy inkább távol maradnak? Mik az első visszajelzések?
A Duna melléki lelkész továbbképző központ vagy intézet, az, ha jól emlékszem, talán a múlt héten küldte ki az ilyen hivatalos e-mail címekre. Én erre nem látok rá, tehát erre nem tudok választ adni most, de hát bízom benne, hogy most ez még csak a marketing része, hogy így mondjam, tehát akár ez az interjú is, hogy minél több emberhez jusson el. És hát bízom benne, hogy igen, időt szakítani egy lelkésznek nem könnyű, de hogy felméri egyrészt, amiről beszéltünk, hogy 3 napig elvonulva csak az ige hirdetésre, mondjuk így egy lelkész ige hirdető legfontosabb feladatára koncentrálva, és még ráadásul ilyen izgalmas témák. Én azért nagyon remélem, hogy egy 10-20 ember föl fogja vállalni, és az úgy nagyjából elég is a csoportmunkához.
És egy utolsó kérdés, ha már itt szóba hoztad a Duna melléket, ugye ezt a beszélgetést a Tiszántúl és a Tiszántúli egyház kerület területén hallják a rádiókészülőkeken keresztül a hallgatóink. Mennyire kerülethez kötött egy ilyen lelkész továbbképzés? Ugye Mátraháza az üdülő a Duna mellék tulajdonában van. Jöhetnek-e Tiszántúli és Tiszántúli lelkipásztorok?
Természetesen igen. Nagy szeretettel várjuk őket. Nem gondolom, hogy a lelkész továbbképzésben a kerületi határok bármit is befolyásolnának. Arról nem beszéltünk, hogy mi van, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sokan akarnak jönni, akkor az ugye azért más feldolgozást, vagy más pedagógiát is igényel, meg módszertanokat. Hát adja Isten, és akkor majd azt ott kitaláljuk. Mátraházának a befogadó képessége, hát most nem tudom, így hasraütve mondom, hogy ilyen 50-60 fő, tehát hogyha mondjuk azt meghaladná, akkor nyilván valahol határt kell húzni, de mindenkit várunk. Tömören válaszoljuk a kérdésre.